Holnapra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Egy új hét kezdetén, hétfőn délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Megdöbbentő hír látott napvilágot a hétvégén. Ugyebár jelentős pénzösszeg átvételével vádolják Călin Popescu Tăriceanut, a szenátus elnökét, az országos korrupció ellenes ügyészség szakemberei, és ezért eljárás elindítására kérték fel a felsőházat. Nos, hogy mivel járhat ez, mivel vádolják konkrétan magát a volt miniszterelnököt, milyen kihatásai lehetnek ennek az újabb botránynak a belpolitikai életre, magára a költségvetést célzó vitára, az LMDS és az Erdély Magyarság szempontjában lehet-e kihatása. Ugyanakkor arra is rávilágítunk a mai műsorban, hogy mi a jelenlegi helyzet a mezőgazdaságban, a hosszantartó szárazság mennyiben gátolja az őszi munkálatokat, és milyen kihatással lehet mindez a jövő évi termésre, de hát nem tekinthetünk el attól a siker sorozattól sem, amellyel az utóbbi időben a csíki sport büszkélkedhet. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezek a mai beszélgetésnek a témái itt a Napra Kész műsorban, amelynek vendége egy rövid eladás kezdés előtt készített interjúban Táncos Barna, Hargita megyei szenátor, a felsőház háznagya, akit tisztelettel köszöntök. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
Lehet, hogy naívak voltunk, és azt hittük, hogy most már itt évvége fele közeledve a politikum inkább a jövő évi költségvetés véglegesítésére, valamint a 2019 első fél évében kezdődő Európai Uniós elnöki tisztség hátterének megszervezésére koncentrál. Íme egy újabb botránysorozat, mégpedig a szenátus elnöke ebben a fő vétkes. Úgy tűnik legalábbis előző információk szerint. Mi a helyzet, tisztelt szenátor úr, most éppen a felsőházban, és mennyire veszélyeztetett Călin Popescu Tăriceanu jelenlegi helyzete?
Néhány órával ezelőtt ért véget az állandó bűrű ülés, ahol hivatalosan is értesítették az állandó bűrő tagjait, köztük engem is, hogy megérkezett a felkérés arra, hogy a szenátus vonja meg Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnöki tisztségéből származó mentelmi jogát. Ez az a típusú mentelmi jog, amely a kormány tagjaira érvényes. Olyan cselekedetek, olyan dolgok esetén, amelyek a kormánytagsági mandátuma alatt történtek. 2007-2008-as vélt vagy valós korrupciós üggyel kapcsolatosan érkezett ez a megkeresés. Elindul a felsőházi procedúra, amelynek az első lépéseként ezek a dokumentumok felkérés a jogi bizottsághoz kerülnek. Ott egy elemzés folytatnak az ottani jogászakemberek, a bizottság szenátor tagjai, és utána egy tájékoztatással érkeznek vissza az állandó bűróhoz, ahol megpróbálják felvázolni azt a kalendáriumot, amelynek betartásával ez egész procedúrát lefolytatják, meghallgatják azt a személyt, akire vonatkozik a megkeresés, Călin Popescu Tăriceanut, és döntést hoznak, javaslatot tesznek a plénumnak, hogy milyen dokumentumok alapján, persze a több mint 70 dosszié, nem tudom hány ezer oldal, és ez alapján javaslatot tesznek a plénumnak, amely majd szavazva dönt arról, hogy megvonja-e ezt a miniszterelnöki mentelmi jogot, vagy nem.
Mennyi idő múlva kerülhet erre sor egy plénumbeli szavazásra?
Ez valószínűleg 2-3 hetes procedúra. Jövő héten várjuk azt a javaslatot, ami megérkezik a bizottságtól. Ők tudnak majd pontosabb információt adni annak függvényében, hogy milyen mennyiségű információt, mekkora dokumentációt kell átnézzenek, mennyi időt szánnak a meghallgatásra. Valószínűleg pár hetes, két-három hetes procedúra.
Na most a kérdésem az, hogy a szenátusban milyenek az erőviszonyok? Ugyanis bő egy héttel ezelőtt maga Kölin Popescu-Tarichanu fejtette ki aggodalmat amiatt, hogy a szociáldemokrata párton belül tapasztalható feszültségek, illetve hát a kizárások utólag kihathatnak a törvényhozásbeli többségre is. Fennáll-e ez a veszély a szenátusban?
Teljes mértékben attól függ, hogy beszédén belül milyen hangulat van, és milyenek az erőviszonyok, hisz elméletileg, hogy matematikailag ma a beszédének többsége van a szenátusban Áldéval együtt, tehát egyszerű többséggel gyakorlatilag bármilyen döntést meghozhatnak. A helyzet az nem egyszerű, bonyolult, a téma az nagyon-nagyon kényes. Ugye láttunk itt pro és kontra érveket, láttunk pozitív és negatív döntéseket ilyen témákban. Látjuk azt, hogy vannak ártatlan elítélt emberek, kollégáink, akik börtönbüntetésre sújtottak akár, és akinek az ártatlanságáról mai napig mi meg vagyunk győződve. Látunk olyanokat, amikor előzetes letartóztatásból szabaduló embereket mindenféle vádtól felment a bíróság. Látunk természetesen másik oldalon több évre szóló, több év letöltendő börtönbüntetésre szóló bírói jogerős döntéseket, bebörtönzött személyeket. De ez sajnos ma a Romániában a mindennapok témája. Úgy látszik, hogy nem ért véget, és 15 akárhány év után is elő-elő bukkan egy-egy csontváz a szekrényből.
Most azért érdekes a helyzet, ha lehet így fogalmazni, mert hogy egy korábbi fővádlottat, az akkori, ugyebár itt a Microsoft ügyről van szó, az akkori távközlési minisztert felmentette a bíróság. Na most, hogy került Kölin Popescu-Tarichanu a képbe, ez meg még a kivizsgálásnak és valószínűleg, hogy az irat csomó összeállításának a rejtélye, majd mikor jobban kiderül, akkor majd talán többet tudunk meg erről az ügyről. Az én kérdésem viszont az, hogy mennyiben befolyásolja ez a felsőház törvényhozási tevékenységét, mennyiben gátolja is. Itt külön kitérnék arra a fontos fejezetre, hogy ugyebár az RMDSZ frakció most azt szeretné elérni, hogy minél hamarabb újra tárgyalják az Alkotmánybíróság által teljesen alaptörvénybe ütközőnek kimondott közigazgatási törvénytervezetet. Tehát a jövőre nézve mennyiben gátolja a tevékenységet ez a újabb fejezet?
Azt kell mondjam, hogy szinte teljesen kiszámíthatatlan a törvényhozási procedúra, a politikai hadszintér is, hisz akkor, amikor mindenki azt hinné, hogy van valamiféle egyensúly, és van valamiféle racionális érvek mentén meghozandó döntésekre megállapodás, akkor megérkezik egy-egy torpedó az Alkotmánybíróságtól. Ezeket az alkotmánybírósági döntéseket ugye nem kritizálhatjuk, mondhatjuk azt, hogy meglepődtünk, vagy nem lepődtünk meg, de azokat minden további nélkül el kell fogadnia mindenkinek. Azt látom azonban az utóbbi időben, hogy nincsen olyan téma, olyan sarkalatos dolgokban, problémákban döntés a két parlamenti házban, amely ne kerülne alkotmánybíróság elé, és ott már tényleg azt kell mondanunk, hogy kiszámíthatatlanok a döntések, vannak, amelyek megnyugtatóak, és úgy látjuk, hogy korrekt módon születnek, vannak olyan, amelyek teljesen meglepnek. Ezen túl pedig ugye ott van az a politikai bizonytalanság, amely a szociáldemokrata párton belül generált konfliktusok miatt születik. Ott van az a politikai kiszámíthatatlanság, amely mindig jellemezte a román politikát, itt egyedül a RMDSZ kivétel, az állandó átigazolások problémája, sose lehet tudni reggel, mikor bemegyünk a terembe, hogy a tegnapi helyzethez viszonyítva mit találunk. Volt olyan konkrét helyzet, amikor egy egész párt ült át bal oldalról jobb oldalra, vagy jobb oldalról bal oldalra pontosabban. Tehát ez sajnos a mai romániai politikában benne van. Ennek a változtatására nem volt, és valószínűleg nem is lesz politikai akarat. Ezt így szeretik a román pártok, hogy minden képlékeny legyen, minden átgyúrható legyen, minden alakítható legyen. Nehéz ilyen körülmények között előre tervezni, próbáljuk a hozott áruba a legjobbat előállítani, mi itt RMDS frakciókban, képviselőházban és szenátusban, és mindig az adott helyzethez alakítva próbáljuk a számukra megfelelő döntéseket, az erdélyi magyaroknak megfelelő döntéseket kierőszakolni a román pártokból.
A tekintetben is, hogy mire lehet számítani a következő 2019-es évben, ilyen formán szintén akadálygörgüdülhet a folyamat elé, mert hogy jó lenne már idestova egyszer s mindenkorra még az év vége előtt a következő évi költségvetést is kidolgozni és jóvá hagyatni. Úgy néz ki, hogy ilyen formán, ha ez a belpolitikai helyzet, akkor erre az idén sem lesz esély. Egyáltalán hogy áll a költségvetés vitája a törvényhozásban? Mit lehet róla tudni, mert csak ilyen átmeneti nyilatkozatokat hallunk róla, de konkrétumot semmit.
A költségvetés 2019-es költségvetéssel kapcsolatosan múlt szerdán vettünk részt kollégáimmal egy megbeszélésen. A Szociáldemokrata Párt és a pénzügyminiszter jelenlétében néhány alapelvről beszéltünk, fenntartjuk továbbra is mi azt, hogy a személyi jövedelem adó 100%-ban a helyi és megyei önkormányzatoknak kell maradjon, hogy olyan kiigazítás, költségvetési kiigazításokban kell részesüljenek azok a települések, amelyek nem tudják a működési költségeket helyi bevételekből biztosítani, hogy azzal, hogy ne kerüljön veszélybe az intézmény működése, biztosítva legyen a 12 hónapra a béralap, a működési feltételeket biztosító költségvetés. Ugyanakkor természetesen, hogy nagyon sok szempontból változik a 18-ashoz képest a 2019-es költségvetés. Láttuk azt, hogy megváltoztak adókulcsok, a hozzáadott érték az az áfa, hogy az általános forgalmi adó nagyon sok területen, több területen módosult, turisztikába, sportszolgáltatásokba 5%-ra csökkent. Látjuk azt, hogy a minimálbér növekedésével egyre nagyobb terhet ró a vállalkozók nyakába a kormány. Látjuk azt, hogy növekednek a nyugdíjak, a közpénzből fizetett alkalmazottak bérei. Ugyanakkor, hogyha a statisztikákban és a pénzügyminisztériumi jelentésekben hinni lehet, látjuk azt, hogy növekednek a bevételek is, annak ellenére, hogy egy-két esetben hogy adókulcs csökkentést alkalmazott a kormány, személyi jövedelemadó 10%-ra csökkent 2018-tól. Annak ellenére az éves bevételek a tervezettet meghaladják, tehát 103-104%-os teljesítménynél tart. Még egyszer, ha lehet ezekben a jelentésekben, statisztikákban bízni, hinni, ott tart ma a pénzügyminisztérium, és egyértelműen növekszik a TB járulékokból begyűjtött összeg, ez több mint 30%-kal növekedett a tavalyhoz képest. Persze ennek a magyarázata az, hogy átkerült az alkalmazott terhére a teljes járulékbefizetés. Ez csak néhány esetben befolyásolta a nettó keresetet. Tehát az összkép úgy néz ki, hogy tartható, elvileg tarthatóak a költségvetési kiadások, amennyiben ezek a bevételek, ezek reálisak, és ha ezeket a tendenciákat az adóbehajtásnál a pénzügyminisztérium tartani tudja. Van számos olyan szakmai kérdés, amire nem szeretnék én most kitérni, hogy mennyire generál inflációt a túlzott béremelés, mennyire etikus a minimál béremelés, van-e a kormánynak más eszköze arra, hogy a béreket egyre magasabb szintre emelje, és ezzel versenyben maradjon a munkaerőpiacon Európa beszélte, ugye Romániából az, hogy még nagyon sok személy el külföldre dolgozni, mert itt a béralap az sokkal alacsonyabb, tehát valahol ezt a konkurenciát is, ezt a versenyt is figyelembe kell venni. Komplex ez a folyamat, én bízok abban, hogy decemberben megérkezik a költségvetés, a múlt heti tárgyalásokon egyértelműen azt mondta a pénzügyminisztérium, hogy ez, pénzügyminiszter, hogy ez meg fog történni. Kíváncsi vagyok, hogy sikerül-e karácsony előtt ezt még megoldani, tehát valahozni, de megvan ennek a valós esélye.
Arra viszont számítani kell, hogy lehet, hogy a pénzügyminiszter már nem az a személy lesz, aki jelen pillanatban. Mert hogy hetek óta halljuk a kormány átalakításnak a hírét, konkrét lépések még nem történtek, de várható, hogy mégiscsak meg lesz ez a kormány átalakítás. Mennyiben hathat ez ki a költségvetés jóváhagyásának folyamatára? Egyáltalán veszélyben lehet-e a pénzügyminiszter személye, vagy önök úgy jobban közelebb lévén a tűzhöz mit tudnak a tervezett kormány átalakításra?
Ez az a tűz, amelyik éget, ez nem jut túl közé lenni. A pénzügyminiszter személyét illetően az én véleményem az, hogy nincsen veszély, személyes vélemény, és lehet, hogy szubjektív is, de úgy látom, hogy ma Eugen Teodorovicsnak megvan a támogatottsága minden szinten. A szociáldemokrata pártban, a liberális, Tarjicsánféle liberális pártban, akár még az ellenzék is jobban elfogadja őt, mint valaki mást. Egy kiszámítható tendenciát mutat azoknak az intézményeknek a működése, amelyek most a pénzügyminisztérium alá tartoznak, és úgy gondolom, hogy ez érdeke mindenkinek, a kormánypártnak, ellenzéknek is, hogyha a kormány nem is lehet megdönteni, legyen egy valamiféle folytonosság pénzügyminisztérium szintjén. Ez a feltétele amúgy annak, hogy 2018. decemberében is fogadjuk a költségvetést.
Konkrétan akkor mégis visszakérdezek, hogy mikorra várható kormány átalakítás, mert hogy különböző hírek vannak, hogy a kabinet egyharmada úgyis kicserélődik.
Nem fogadnék egy lejbe se. Se abban, hogy lesz kormány átalakítás, se abban, hogy nem lesz. Még egyszer annyitok csak mondani, hogy ebből a szempontból a szociáldemokrata pártban a belső viták miatt teljesen kiszámíthatatlan bármilyen döntés. Lehet, hogy a forradalmárok, akiket megpróbáltak politikai nyaktilóval kivégezni, még mindig elég erősek ahhoz, hogy a saját embereiket megvédjék kormányban, különböző intézményekben, és lehet, hogy ha lesz is, akkor csak egy ilyen felszíni kis ráncszervarrás lesz a kormány átalakítás, mélyreható, fontos személyeket veszélybehozó kormány szempontjából fontos személyeket veszélybehozó kormány átalakítás ma nincsen kilátás.
Na már most akkor, ha említette azt, hogy kiszámíthatatlan az, hogy mikor és kiket érint a kormány átalakítás, mikor lesz kormány átalakítás és kiket érint majd, az viszont teljes mértékben tudva levő, hogy hamarosan következik december 1-e. Na már most a törvényhozás szempontjából készülődik-e valamilyen különleges ünnepi rendezvénysorozat, vagy abban az időszakban maguk a honatják is szabadok lesznek, és a választókörzeteikben élik majd meg az ott megrendezendő eseményeket?
Talán még egy fél mondatot az előző témához, költségvetéshez. Mi ez a rendezvény részéről elkészítettük azokat a javaslatokat, amelyekkel a költségvetés vitájába be fogunk szállni, főleg erdélyi beruházásokra vonatkozóan. A tavalyi tárgyalásaink, december-januári tárgyalásaink úgy érzem, hogy sikeresek voltak, repülőterek tudtak komoly finanszírozást kapni, a Marosvásárhelyi repülőtér nagy mértékben annak köszönheti, hogy ma működőképes, hogy a kormány jelentős támogatást adott a költségvetésből az idén az RMZS javaslatára. Hasonló javaslatokat fogunk az idén is megtenni, remélem, hogy hasonló sikerrel. A december 1-e körüli ünnepi megemlékezés, jubileum sorozat, az a törvényhozásban nem lesz jelentős, lesz egy ünnepi ülésünk 20-valahányadikán, nem tudom a dátumot pontosan, 1-e előtt, novemberben, akkor lesznek díszbeszédek a közös plénumban, a képviselő és a szenátus közös plénumában, utána meg mindenki visszahúzódik nagy tisztelettel a saját választó körzetébe, és megüri ezt az ünnepet úgy, ahogy mindenki jónak látja.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Táncos Barna szenátor úr, akkor térjünk vissza a hazai vizekre, pontosabban az erdélyi vonatkozású eseményekre, amelyek talán közvetlenebbül érintik a gazdáinkat és az itt élő embereket. Azt tudjuk, és elmondta, hogy mi várható a centenáriumi ünneppel kapcsolatosan. Rögtön utána következik egy nagyon fontos dátum, mégpedig december 4-e, amíg lehet kérni a belterületek tulajdon viszonyának rendezését. Mit is jelent ez, és mivel kell folyamodni az illetékes szervekhez ahhoz, hogy akinek ilyen problémája van, az megoldásra találjon?
Sajnos szinte mindenütt általános helyzet az, hogy a belterületek jogi helyzete se tisztázódott az elmúlt 29 évben, ezért mindenkit arra bíztatunk, hogy a 231-es törvény alapján forduljon kéréssel a beltelek az udvar házhoz tartozó telek jogi helyzetének tisztázása érdekében. Egy kérést kell benyújtani a helyi önkormányzathoz. Nehéz ezt rádió műsorba elég részletesen ismertetni, ami a legesleges legfontosabb, hogy a lehető legrövidebb időn belül forduljon mindenki a helyi önkormányzathoz, a polgármesteri hivatalhoz, személyesen a polgármesterhez, vagy az ottani földosztó bizottság munkatársaihoz, és kérjen el igazítást, hogy milyen formában kell kitöltse arra a házhoz tartozó területre vonatkozó kérést, amelyre most a 231-es törvény lehetőséget ad. Tehát még egyszer, forduljanak a polgármesteri hivatalhoz bizalommal. Egy olyan jogszabály, amely nagyon sok vitát generál már most a megyei földosztó bizottságban és az országos visszaszolgáltatási hatóságban. Ettől függetlenül, ami most fontos, hogy december eleje, december 4-e előtt le kell tenni ezt a kérést.
Mi a helyzet a külterületek és a mezőgazdasági területek esetével? A
mezőgazdasági területek esetében úgy érzem, hogy áttörés volt az a jogszabály, amelyet a nyáron sikerült elfogadni a kadaszterezési procedúrákra vonatkozóan, és ma minden településen, függetlenül attól, hogy az illető településen volt vagy nem volt kollektivizálás, minden településen az általános kadaszterezési program keretén belül, és hangsúlyozom még egyszer, az általános kadaszterezési program keretén belül bejegyezhetők a telekkönyvbe az ideiglenes használati, azok az ideiglenes használati jogok, amelyeket zsebszerződés alapján úgymond szerzett meg egyik vagy másik személy. Ez egy kvázi, egy szinte tulajdon, azonban mivel nem volt ez a zsebszerződés könyvező előtt hitelesítve, ezért telekkönyvezésre nem alkalmas. Van egy olyan procedúra, amivel abban az esetben, ha az illető önkormányzat elindított egy dűlőre, vagy akár az egész falu belterkeire egy általános kadaszterezési programot, akkor be lehet ezeket a szerződéseket iktatni a telekkönyvbe, egy használati jogot jegyeznek be, románul possessziének nevezik ezt a használati jogot, és amennyiben ezt a használati jogot nem óvja meg 3 év alatt senki, sem azok, akik től vásárolta az illető személy a területet, sem annak a leszármazottja, sem a szomszédok, sem az önkormányzat, sem senki, akkor 3 év alatt ebből használati jogból tulajdonjog lesz. Tehát itt arra kell figyelni, hogy akkor, amikor az önkormányzathoz hívják egyenként a parcella tulajdonosokat egyik vagy másik dűlőnek az általános kadaszterezésével kapcsolatosan, akkor be kell jelenteni ezeket a zsebszerződéseket.
A harmadik példa ebben az esetben, mármint erre az esetre vonatkozóan ugyebár az erdőterületek kérdése, és e tekintetben is van újdonság, mégpedig azon erdőterületekre vonatkozóan, amelyek birtokleveleit megtámadták bíróságon, és ezáltal eddig úgy volt, hogy ezeknek a területeknek a gondozását a Rom-Szilva hatáskörébe utalják át. RMDS javaslatra e tekintetben is változás történt. Konkrétan micsoda?
A vitatott tulajdonjogok esetében valóban volt egy joghézag, és vitatható volt, hogy kinek a feladata egy peres eljárás időtartalma alatt gondozni az egyik vagy másik erdős területet. Mi azt tudtuk ehhez a javaslathoz hozzátenni, hogy a magánerdészetek is gondozhassák ezeket a területeket. Az egyik szemem nevet, másik sír akkor, amikor egy ilyen törvénytervezetet látok, mert felfedezni vélem mögötte azt a számítást, amit egy ilyen állami hivatal a titokba megállt akkor, amikor egy ilyen javaslatot beterjeszt. Ugye látjuk azt, hogy Maros megyében nagyon sok visszaszolgáltatás esetében peres felleviteli joggal él a román állam, az erdészet, a pénzügyminisztérium, és megpróbálnak több éve letisztázott, több ezer hektárra vonatkozó visszaszolgáltatásokat semmisé nyilvánítani. Itt a valamikori magyar nemesek vagyonáról van szó, és ezeknek a romba döntésére nekem meggyőződésem, hogy van egy konkrét akcióterv valahol, valamelyik irodába, valamilyen intézménybe megszületett egy ilyen akcióterv, mert látjuk azt, hogy több tíz, talán az is lehet, hogy több száz esetben ilyen felleviteli joggal él az állam valamelyik intézménye. És arra gondolván, hogy a pereket megnyerik, azt próbálták elérni, hogy a per alatt visszakerüljön ügyesen az állami gondozásba az illető terület. A per lefolyása és annak a kimenetele az kiszámíthatatlan, még egyszer, mert látunk azonos esetekre különböző bírósági döntéseket is. Az én félelmem az, hogy ez egy olyan kitervelt és jól meggondolt akcióterv, amelynek a célja visszavenni a magyaroktól az erdőket, úgy, ahogy a liceumot, ahogy a katolikus iskolát, úgy, ahogy különböző dolgokat megtámadtak utólag, az az érzésem, hogy itt is ugyanerről van szó.
Nem akarok forgatókönyveket gyártani, és ötleteket adni sem senkinek, de ezáltal, hogy például a Rom-Szilvához kerülnek vissza ezek a vitatott erdőterületek, a gondozásuk, illetve hát, hogy is mondjam, az erdőterületek eltüntetése az garantált, vagy éppen, hogy ennek áll fel a veszélye jobban, hogy az illegális fakivágások, illetve hát az erdők eltüntetésének a folyamata az akár fel is erősödhet, főleg amire ön tett említést, az volt nemesi családok tulajdonát képező erdőterületek esetében.
Esete válogatja, hisz vannak olyan esetek, ahol megtörtént a birtokba helyezés de facto. Ott a birtoklevél és a birtokhelybe helyezés lehetőséget adott az új tulajdonosnak, vagy a régi új tulajdonosnak, hogy fogalmazok így, hogy élvezze minden olyan jogot, amely egy tulajdonosnak kijár. Ettől a jogától nehezen tudják megfosztani, még akkor is, hogyha van egy ilyen törvény, hisz addig, amíg bíróság véglegesen nem dönt, és jogerősen nem dönt arról, hogy a tulajdonjogtól megfosztják az illető nemesi család leszármazottját, addig nem történhet semmi veszély. Tehát nem vághatják le magyarul azt az erőt, amit valamikor visszaadtak egyik napról a másikra. Ott, ahol nem történt meg a birtokba helyezés, ott még bonyolultabb a helyzet, hisz az a terület még akkor is, hogyha az illető családnak például birtoklevele van, de nem történt meg a de facto a birtokba helyezés, akkor az erdő ott maradt a renepénél, jelen pillanatban is ott van, nagy valószínűséggel az egy más jogi helyzet. Nagyon bonyolultak ezek a történetek, nehéz általános verdiktumot adni arról, hogy mi történik egyik a másik esetben.
Nem csak az ilyen komplikált esetek keserítik meg jelen pillanatban például a gazdák és a tulajdonosoknak, a földtulajdonosoknak a helyzetét, hanem kicsit visszautalva arra, amit mondott, hogy az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Gyönyörű, szép, hosszú, meleg ősz van a hátunk mögött, viszont csapadékmentes. Na most úgy tűnik, hogy első látásra ugyebár, hogy a mezőgazdasági munkálatokat azt simán lehet végezni, az őszi szántás viszont komoly gondokat okoz. Ilyenkor felvetődik annak a kérdése, ha bár nem a gazda a hibás, hanem mondjuk az időjárás, hogy esetleg valamilyen formában kártérítést lehet-e igényelni ilyen esetekben, és maga a jövő évi termést mennyire befolyásolhatja az, hogy például az őszi mélyszántásokat ezen a nehéz talaj viszonyok közepette el kell halasztani, sokan a tavaszi vetést választják megoldásként. Ilyen tekintetben tehát mi a helyzet itt nálunk Erdélyben, Székelyföldön elsősorban?
Azt tudom mondani, én neki viszonylag sokat járok vidéken, egyre több helyről érkeznek vissza azok a jelzések, hogy kritikus a helyzet. Vannak próbálkozások, természetesen mindenki megpróbálja az őszi szántást elvégezni, de ekkora költséggel nem szántottunk még soha. Akár az üzemanyagot, akár az EKI-hez tartozó különféle alkatrészeket nézzük. Ilyen, ahogy szokták mondani ugye falon, hogy a szakító csavarok, a biztonsági elemek ilyen gyakran nem szakadtak el, annyira kemény a föld, hogy gyakorlatilag dupla, szinte tripla üzemanyagfogyasztással kell számolni. Nehéz ilyen körülmények között a technológiát betartani, szinte lehetetlen jót szántani most. Ugyanakkor a tavaszi eredménye is meg lesz ennek negatív szempontból, hisz az elő nem készített területen nem lehet majd megfelelőképpen gazdálkodni. Az őszi vetések is nagyon rossz állapotban vannak, repcéről ne is beszéljünk, tehát nehéz éveli nézünk. Ezeket pedig kivédeni lehetetlen. Beszélhetünk öntözésről, bármiről, de ilyen szintű, ilyen horderejű szárazság ellen tehetetlen az ember. A kártérítés pedig elméletileg lehetséges, akkor, amikor az egész országot sújt az ilyen nagy szárazság, nincs ez a kormány, nincs ez a minisztérium, aki mindenkit megfelelőképpen kártalanítani tudna.
Tehát kártalanításra csekély az esély, viszont bizonyos támogatások csak léteznek, még akkor is, hogyha bizonyos esetekben a mezőgazdasági miniszter kijelentése kacsának bizonyult, és itt az a 23 eurós hektáronkénti támogatás esett el fel, amelyel részben hát nem gazdálkodhatnak az érintettek. Mi a helyzet itt évvége fele közeledve, tisztelt szenátor úr, a támogatásokkal? És miért nem kapják meg azt a beígért 23 eurós területalapú támogatást a gazdák? Egyáltalán ki jogosult ennek a juttatásnak a felvételére?
Őszintén megmondom, hogy én személyesen se értem ennek 23 eurós beírt, vagy félreértelmezett, rosszul prezentált, vagy rosszul értelmezett támogatásnak a mikéntjét. Nem is akkor az összeg, hogy az most megváltaná a világot. Az biztos, hogy a standard kifizetések október folyamán elindultak. Nagyon sok gazda kapott előleget. Lassan ott vagyunk, hogy a rendes kifizetést kell indítani az ÁPIA-nak. Voltak sajnos a tavaly óriási problémák, rossz számítások, olyan számítások, amelyek következtében a gazdák számlájára a rossz összegek érkeztek be, de nem kevesebbet számoltak sajnos, hanem többet, amiből utólag vissza szeretnének venni, vagy már nagyon sok esetben vissza is vettek a gazdáktól. Ezek elfogadhatatlanok. Én úgy gondolom, hogy ezek ellen mindenképpen fel kell lépni az ilyen rossz intézkedések ellen, még akkor is, hogyha akkor, amikor azt amellé ülünk, és konkrétan számadatokkal próbálja a minisztérium bizonyítani az igazát, akkor hajlamos vagyok igazat adni nekük, hogy rossz számítás nem járt volna a nagy összeg a gazdáknak, de hihetetlenül kellemetlen, hogyha fél év múlva megérkezik az az intézmény, akinek az a feladata, hogy pontosan kiszámolja a támogatásokat és ne vezesse félre a gazdákat, fél év múlva megérkezik és azt mondja, hogy add vissza a pénznek egy részét. Ugyanez a helyzet a 23 euróval is, hogy egy rosszul kommunikált, rosszul értelmezett döntés. A legfontosabb az van a minisztérium részéről, hogy azokat a 100, 200 vagy esetenként még 300, közel 300 eurós hektáronkénti támogatásokat is, például hegyvidéki, magas mezőgazdasági értékű legelőkaszálók esetében a több száz eurós támogatásokat fizessék. Határidőre pontosan, jól megállapítva, jól kiszámolva a szarvas marhákra is, juhokra is, legelőkre, kaszálókra, szántós területekre, hogy legyen kiszámíthatóság a gazdák részéről, tudják, hogy októberben előleget kapnak, tudják, hogy december, januárban támogatást kapnak, és tudják azt, hogy ezt márciusban vagy júliusban nem kell visszafizessék.
Van gond elég ebben az országban, mind belpolitikai, mind gazdasági szempontban ilyen formán. És hát ott önöknél, Csíkországban most már jó értelemben fájhat a fejük, mert hogy már nem csak a jégkorunk a fő sporták, hanem ugyebár a legutóbbi labdarúgó esemény kapcsán, hát az FK Csíkszereda is komoly győzelmet aratott. Azt tudjuk, hogy ön elszánt támogatója a sportnak, eddig jobbára a jégkorong állt a szívéhez közel, de gondolom, hogy most a labdarúgó teljesítmény kapcsán a foci is bekerül, és érdekes módon egy nagyon fontos társra lelt ön is ebben a sport támogatási rendszerben, mégpedig Magyarország korábbi csíkszeredai főkonzulja Zsigmond Barna Pál lett miniszteri biztos az e tekintetben várható sportberuházásoknak az ellenőrzése és kapacitálása területén. Tehát tisztelt szenátor úr, hogy állunk a jégkoronggal és a focival Csíkországban? Lesz-e konkurencia a két sportág között, vagy ilyen formán párhuzamosan menve inkább az eredményeknek az elérése kerül célkeresztbe?
Zsigmond Barna társunk és partnerünk évek óta. Zsigmond Barna egy olyan elkötelezett támogatója, főleg a jégkorongnak, akihez hasonlót rég nem tisztelhettünk képviselőben, miniszteri biztosban, főkonzulban, egyáltalán tisztségben ülő magyar politikusban. A magyar politikusok között nagyon sokan támogatják a sportot. Zsigmond Barna ő kiemelten a jégkorongot. A foci és a hoki közötti baráti, partneri konkurencia, hogyha nevezhetem így Székelyföldön, az régi, nem új keletű, az biztos, hogy az jégkorongnak a helyét a székelyek szívében nehezen tudja bármi is átvenni. Mi Csíkben sokszor mondjuk azt, hogy a sportklub van a szívünk helyén, és az jó eredménynek, természetesen a futball jó eredményeinek mi is ugyanúgy örülünk, mint a futballisták. Főleg azért, mert ugye bármennyire támogatott a jégkorong, és bármennyire szeretett, elismert sportág Székelyföldön, főleg Csík-Gyergyó vidékén, országos és világviszonylatban a focival a versenyt nem tudja felvenni senki, semmi. És akkor, amikor Csíkszereda magyar nevét öregbíti az FK Csíkszereda, akkor mindannyiunknak feladatunk ezt a folyamatot támogatni, együtt örülni velük, együtt lenni büszke arra, amit elértek. Természetesen, hogy itt a kollégák, például a román kollégák a parlamentben sokszor kérdeznek arról, hogy hányadik bajnokságot nyertük, országos bajnokságot egykoromban, hogy szoktuk mondani, hogy Csíkszeredának 16 a hívószáma, annyi bajnoki címünk van jégkorongban, és ha ezt nem is tudjuk elérni fociban, láttam azt a múlt héten, hogy milyen ereje van egy-egy ilyen mérkőzésnek, milyen tiszteletet vált ki mindenkiből az, hogyha egy ilyen szintű megmérettetést ilyen drámai körülmények között főleg meg tud nyerni egy székelyföldi csapat. Őszinte gratuláció a futballistáknak, az FK-nak, az FK-t vezető személyeknek, és Zsigmond Maradlának pedig nem mondhatom azt, hogy Isten hozta a klubba, mert itt van mellettünk évek óta. Most van egy újabb cím is mellé, hisz Zsigmond Barna a Magyar Jégkorong Szövetség elnökségi tagja, nem tudom már megszámolni, hogy hány éve, nagyon régen, a székelyföldi jégkorongnak elkötelezett támogatója volt. Neki köszönhetjük azt, hogy többek között neki köszönhetjük azt, hogy ne sértsek meg senkit, többek között neki köszönhetjük azt, hogy évek óta jártunk a magyar bajnokságban, hogy kiemelt partnerként kezel minket a Magyar Jégkorong Szövetség, kezelt az előző mandátumban, és azt is, hogy ilyen jól tudunk együttműködni a magyar sportinfrastruktúrát fejlesztő és finanszírozó intézményekkel.
Ehhez kívánok a továbbiakban is csak siker sorozatot, legyen végre a sportklub is az Erste Liga bajnoka.
Az Erste, nem, a MOL Ligának bajnoka volt, az Erstet még nem nyertük meg, de meg fogjuk.
Nincs mit hozzáfűznöm többet, csak hogy sok sikert kívánok hozzá, és minél több ilyen nevezetes eseményt, hogy öregbítsa a székelyföldiek hírét, jó hírét, mert néztem a labdarúgó mérkőzés végezte után különböző sportcsatornákat, természetesen román nyelven, és mindenki dicsérte az ott lezajlott munkát. Máskor mást szoktak mondani a székelyföldiek.
Nem, de elfelejtsük azt, hogy a Sepsi OSK az stabil középmezőnyös most a legjobb magyar, legjobb romániai futballkiírásban, és ez egy hihetetlenül nagy eredmény a székelyföldi sport számára.
Tisztelt szenátor úr, köszönöm ennek, hogy a sűrű program elére rendelkezésünkre állt. Köszönöm ennek az interjút.
Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat.